Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek az igehirdetés alapigéjét. Ezt megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében, a 12. fejezetben, az elsőtől a 11. versig a következőkét. A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól, és senki sem mondhatja, Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi, mindenkiben ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert némelyik a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon lélek által. Egyik ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a profétálást kapta, van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanazon a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Pál apostolnak ezekben a szavaikban elég jól körvonalazódik az, hogy milyen élet is folyt a korintusi gyülekezetben, hiszen láthatjuk, hogy sokféle ajándékkal rendelkező tagokból állt a gyülekezet, és Pál apostol elsősorban olyan keresztényekhez szól, akik a pogány kultúrkörből váltak gyülekezeti tagokká. Tudjuk azt, hogy Korintus egy nagy kikötőváros volt, ahol aktív kereskedelem folyt. Azt lehet mondani rá, hogy multikulturális központ, ahol a különféle vallások, a különféle népeknek a kultúrái, a különféle ideológiák mind együtt voltak. És Pál apostol nem csak a korintusiakhoz írt leveléből, de más levelekből is kitűnik az, hogy elsősorban arra inti és azt tárja a gyülekezet szeme elé, hogy milyen változás történt bennük, amikor kiléptek ebből, lelkileg ebből a pogány kultúrkörből, amikor megtértek, és Krisztushoz tartozó keresztény emberekké váltak. A Krisztushoz tartozásnak pedig a legnagyobb ismérve az, hogy a Szentlélek munkálkodik bennük. Vagyis Isten lelke összeköt a mennyei világgal. Isten lelke az, amellyel, akivel, hiszen Szent Háromság egyik az istenségről van szó, az egyik istenségről, általa léphetünk kapcsolatba a mennyei atyával, érthetjük meg az ő szavát, útmutatását, érezhetjük át az ő vigasztalását, bátorítását. És Pál apostol mindig rámutat arra, hogy milyen volt az előző élet. Azt mondja, hogy Isten lelke nélkül csupán ez egy sodródás. Sodródás határozott útmutatás nélkül, csapódás egyik ideológiától a másikba, egyik nézetből a másikba, a korszellem befolyása alá kerül az ember. A megtérés azonban egy radikális változást hoz, és az azt követő életvitelt, irányultságot egy szüntelen harc is jellemzi. Hiszen a megtérés után nem jelenti azt, hogy a keresztény ember most már teljes mértékben a Szentlélek irányítása alatt áll, hiszen ott működik a gonosz minden területen, szüntelenül támad. Állandó harcot jelent tehát, mert a gonosz el akar választani Istentől. Vissza akar húzni abba a pogány gondolkodásmódba, amely a világ számára olyan természetes. És ez a gondolatkör végig jelen van Pál apostol leveleiben. És ezt hangsúlyozza ennek a korintusi gyülekezetnek is. Ezt hangsúlyozza, mert fontos, hogy lássák tisztán az ő keresztényi életüket, helyzetüket. Hogy lássák tisztán, hogy Isten ebből az űrzavaros, bizonytalan és sodródó életvitelből hívta őket a valódi életre. Ennek pedig az ismérve az, hogy Krisztust Úrnak vallja az, aki a Szentlélektől született. A keresztény ember Úrnak vallja, Úrnak tartja Jézus Krisztust. És a korintusiak számára az is, azért is volt ez döntő jelentőségű, mert sok-sok császár magát istenítette, kényszerítette a keresztényeket, hogy őt vallják Istenüknek, Uruknak. Sok-sok bálvány istenségről tudunk. Sok-sok ilyen szobor maradt fent, és lehet látni a különféle istenségeknek a szobrait. Amit úgy mond Pál, hogy néma bálványok. De nem is csupán ilyen konkrét szobrokra lehet gondolni, hanem néma bálvány az, amelyik megszólalni nem tud érdemlegesen, nem az igazság útján vezet, hanem mindenféle nézetet, vallást terjeszt és irányít rá, mint igazság, mint az igazság forrása. De az út, az igazság és az élet egyedül Jézus Krisztus. Ez pedig kizárólagosságot jelent. A mai keresztény is sokszor elbizonytalanodik ebben. Elbizonytalanodunk abban, hogy a kereszténység valóban kizárólagos. És ha a mai korra gondolunk, más köntösben, de ugyanaz van jelen, ugyanaz a tartalom. Hiszen rengeteg néma bálvány vesz körül bennünket. Most is multikulturális társadalomban élünk, világban élünk, ahol minden ott van, vallási keveredések, különböző hiedelmek, ideológiák. És a keresztény ember is sokszor vesz egy kicsi yin-yangot, jöhet egy kis tai chi, feng shui, mert az is megmondja a tutit, de Buddhának is igaza lehet. És Jézus is lehet egy a sok közül, aki szeretettel járt a földön, bölcs tanácsokat adott, és csak higgyen az ember valamiben, De az is elfogadott, hogy nem hiszünk semmiben. Mert a mai modernkor embere abból már rég kinőtt. Ennél sokkal felvilágosultabbak vagyunk. És ez a felvilágosult ember átkozza az egyházat, a mindenhatót, és inkább hisz a maga erejében, tehetségében, életet megtartó kísérleteiben, mert bizony az ember úgy gondolja, hogy önmagát meg tudja váltani, ki tudja váltani, nincs szükség megváltóra. De ismerjük azt a bölcsességet, hogy még egy ember sem tudta, egy fulladó ember sem tudta kimenteni magát saját haját húzva a mélységből. És a lélek által vallhatjuk csak, hogy Jézus Krisztus, ami megváltónk, ami Urunk. Megváltunk, mert a magunk erejéből képtelenek vagyunk megszabadulni elveszettségünkből, mert ő az, aki megküzdött értünk, ő az, aki kihúzott bennünket a mélységből. Úgyhogy életét adta értünk, hogy bűnbocsánatot nyerjünk. Hogy bűnbocsánatot nyerjünk, hogy kegyelméből beléphessünk az ő mennyei országába. Hogy az ajtó nyitva legyen a mennyek országába. És nem más úton, nem más módon, csak a benne való hit által. Mert ő az ajtó, akin keresztül szabad utunk van a mennybe. Az elmúlt héten alkotótáborban voltam, és ennek mindig van egy tematikája. Most az volt a tematikája, hogy ég és föld között. És születtek olyan művek is, ahol megjelent az ajtó, mint jelképes motívum. És más festők is szívesen használják ezt a képet, ajtó, amely valahova nyílik. Nyílik, vagy éppen nem nyílik. Rejtő Jenőnek is van egy regénye, ahol a foglyok egy odatámasztott ajtót próbálnak nyitogatni, ami mögött egy nagy szikla van, mert úgy gondolják, hogy a szabadulás ott van, és hiába is kapargatják a sziklát, valahogy nincsen az az út ott, ami a szabadulást jelentené. De mégis ez a tévút is valamiféle reményt ad, de mégsem az igazi. Vannak ajtók, amelyeket, ha kinyitunk, nem tudjuk pontosan, hogy hova vezet, milyen úton, mint egy útvesztő. Sok ajtó van, meg kell találni a helyes utat. És ott vannak a téves, néma bálványok, megtévesztő, ajtóformájú, odafestett ajtó, ami nem is nyílik. Vagy ha nyílik, akkor nem vezet sehova. Jézus kijelenti, hogy ő az ajtó. Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik. Az bejár és kijár, és legelőre talál. Mert ő a mi megváltónk, a mi Urunk. Mert csak lélek által tudjuk elfogadni Jézust Urunknak, akinek a szava a legfőbb a mi életünkben. És ha az ő szava a legfőbb az életünkben, akkor hagyjuk azt, hogy ő vezessen, ő mutasson utat, ő tanácsoljon, ha kell, akkor fedjen meg, de ő vigasztal és bátorít is. Ha ő az én Uram, akkor élek az ő lelkének ajándékaival is. És az ő lelkének ajándékai nem mások, mint embertársaim épülését szolgálják. Hiszen ezt olvassuk Pálnak, hogy hasznára váljon másoknak. Így beszél a lélek ajándékairól. Ami az egy úrtól, az egy lélektől származik, hogy használjunk vele. Használjunk a magunk környezetében, az ő közösségében, az ő gyülekezetében, az ő országának épülésére. És ezek az ajándékok bizony sokfélék, mert mindannyian sokfélék vagyunk, de ezt a célt szolgálják. Nem lehet rangsorolni, mert minden ajándék egyformán értékes, mind más szolgálatra hivatott. És ezután, a szakasz után írja le Pál apostol a test tagjainak szolgálatát. Egy szép szemléletes példával, hogy a testnek bizony tagjai vannak, mindegyik tag megkapja a megfelelő funkcióját, szerepét, és ha az egyik tag működés képtelenné válik, akkor bizony a többi tag is próbálja azt helyettesíteni, egészségben tartani, szolgálni így is a test fennmaradását, egészséges életét. És mind ennek a fején ott áll Jézus Krisztus, mert ő az, aki irányít, ő az, aki adja az életerőt, hogy teste épüljön, hogy a tagok mind tudják az ő szolgálatukat végezni. De csak úgy, hogy Jézus az, aki elsősorban szolgál. Szolgál bennünket azzal, hogy igéjében adja magát, szolgál bennünket azzal, hogy önmagát adja testében és vérében, szolgál bennünket azért lelkével, hogy mi belőle élve őt szolgáljuk. És tulajdonképpen erről beszél Pál. Egymás szolgálata Jézus szolgálatából. A közösség, az egyház szolgálata Jézus erejéből. Testvérem az Úrban, vajon tisztában vagy-e azzal, hogy milyen lelki ajándékaid vannak? Vajon mit adott Jézus? Pál apostol szavai útmutatást adnak nekünk, ami alapján megvizsgálhatjuk önmagunkat. Mert kapunk hozzá egy helyes mércét. Hiszen felsorol különféle kegyelmi ajándékokat, bölcsesség, ismeret, gyógyítás, profétálás. És ha mindezt megnézzük, akkor látjuk, hogy bizony ez az épülést szolgálja, az életet szolgálja mindez. És megvizsgálhatjuk önmagunkat, hogy vajon mi az, ami az épülést szolgálja, mi az, ami az életet szolgálja, ott, ahol vagyunk. Mi az bennünk, amivel az épülést, életet tudjuk szolgálni. És ezután, a fejezet után beszél Pál apostol a legnagyobb kegyelmi ajándékról, ami nem más, mint a szeretet, a legfőbb. És akkor itt vagyunk, hogy Pál apostoltól megkaptuk a legfontosabb mércét, ami nem más, mint a szeretet. És így megvizsgálhatjuk önmagunkat. Mi az, ami szeretetből fakad? Mi az bennünk, amit mi szeretetből tudunk adni a másik ember hasznára, az ő országának építésére, egyházának, gyülekezetének, szeretetből. És megvizsgálhatjuk magunkat, hogy valóban fakadnak-e indítatásaim, gondolataim, megszólalásaim, cselekedeteim szeretetből. Mert Jézus kihívott mindannyiunkat az őt szolgálók közösségébe, hogy ki éljen az ő lelkének ajándékaival. És ez bizony szüntelen harc, szüntelen választás elé állított minket az Úr. Mert még ebben a világban élünk, mert még nem jött el az Isten országának teljessége. És a néma bálványok még mindig vissza akarnak húzni, mert a gonosz nem alszik, mert a gonosz rombolást, eltávolodást, önzőséget, közönyt és resztséget motivál. Isten lelke mindezzel ellentétben indít bennünket arra, hogy Jézus követői legyünk a szeretetben. És ahogy heti igénk szól Jeremiás iralmaiból, szeret az Úr, azért nincs még végünk. Irgalma nem fogyott el, megújul reggelre kelve. Bizony, azért nincs még végünk, mert az Úr szeret bennünket. Mert minden egyes reggel a lélek indíthat bennünket. Minden egyes napot úgy kezdhetünk, hogy Jézus követésében járunk, hogy ellenálljunk minden néma bálványnak, és valóban az ő szeretetének követeivé legyünk. Adja Isten, hogy így legyen. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te még mindig velünk vagy, pedig látod a mi bűneinket, mulasztásainkat, sokszor szeretetlen életünket, hiányos szolgálatunkat. Kérünk, Te add nekünk mindig lelked erejét, hogy a jó úton tudjunk maradni, hogy valóban a Te követeid legyünk a szeretetben, és építsük a Te országodat, ott, ahol vagyunk, a Te közösségedben, mint tested tagjai. Kérünk, hallgass meg minket. Ámen.